Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Sárközi Mátyás, író, publicistát, az Inforádió londoni tudósítóját. Szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Szervusz, nagyon kellemes itt lenni ebben a szépen hűtött stúdióban.
Egy új kötetről, vagy egy új kötet kapcsán beszélgetünk, de szeretném azért, hogyha Londonról, Albionról, Nagy-Britanniáról is szót váltanánk, illetve hogy mennyi minden változott az elmúlt jó néhány évtizedben, mióta te
Én csak 60 éve élek ott, úgyhogy nem tudom, hogy
az alatt nagyon sok minden változhatott. De akkor ez a kötet, amit említettem a bevezetőben, a 2016-os könyvhétre jelenik meg, és mondhatjuk, hogy egy kicsit talán ilyen talányos címet kapott ez a kötet, 34, 44, 56 plusz. Elbeszéléseket és egy beszélgetést tartalmaz ez a kötet. Már ez is nagyon a cím is egy kicsit szokatlan, de az is szokatlan, hogy a novellák mellett egy úgymond beszélgetés vagy interjú is van a kötetben.
Igen, az utóbbi időben különös címeket adtam a köteteimnek. Az egyik a Temps perdu, az ugyebár Marcel Proust Temps perdu, az elveszett idő. Fonetikus leírása volt, amúgy magyarosan üvel, temps perdu, és én is az elveszett idő nyomába jártam, a gyerekkoromba és a fiatalkoromba tértem vissza. Azután Csészabó Lászlóról írtam, és annak is furcsa címe volt, mert egyszerűen az állt a fedőlapon, hogy Csé.
De hát őt valóban így emlegették.
Mindenki így emlegette, és nagy örömmel látom, hogy most egy Csészabó László díjat alapít a Magyar Akadémia. Nos, de térjünk rá erre a könyvre, aminek tényleg nagyon fura címe van, de nem ok nélkül. 34, 44, 56 plusz.
Az olvasó sejteti, hogy ezek évszámokra utalnak.
Pontosan. Hogy a 34 miért, ez a talány. Ugye ebben több novella van, és az első mindjárt egy elég bizarr novella, az 1934-ben játszódik, mikor is két Angliában élő magyar lány, akik a szüleikkel mentek oda ki 1919, a Károlyi féle őszi rózsás forradalom után, mert a papa ott involválva volt a kormányban, és emigrált, elhatározta, hogy most már a betleni konszolidáció után olyan szép idők járnak Magyarországon, a Duna gyöngye lett ez a Budapest, és ők visszatérnek ide, az egyikük megtanul fényképezni, és a másikuk megpróbál író és költő lenni, az idősebbik. Ez egy családi levelezés alapján íródott ez az elbeszélés, és egy kicsit talán elveszi a kedvét az olvasónak. Mindjárt az első novellának olyan csattanója van, ami kellemetlen érzéseket kelt az emberben. De a lényeg az, hogy ezekből a levelekből, amelyek fennmaradtak egy padláson Londonban, és én megtaláltam őket, az 1930-as évek első szakaszának a vidám budapesti élete, az Arizona mulatóban eltöltött éjszakák hangulata, és a nagy irodalmi szalonokban és jó hangversenyeken összegyűlő testi crème de la crème élete rajzolódik ki, és az más kérdés, hogy az egyik főszereplőnek, az egyik ilyen fiatal hölgynek mindenféle problémái voltak, és rá akart akaszkodni egy budapesti pasas, aki csak azért udvarolt neki, mert remélte, hogy a gazdag papa Londonban behozza őt egy bankhoz. Hát ez az első sztori, és aztán már komolyan neki lendülök, mert 44, hát az a holokauszt évei, és hát én már egy öreg bácsi vagyok, és megértem azt is, mint ahogy fiatalemberként 56-ot is. 7 éves voltam 1944-ben, és a holokausztnak szenvedő alanya, tehát azt valahogy ki kellett írnom magamból. Ez részben családi történet, amit megírtam, ez is egy olyan igazi angol módon megírt sztori, aminek van eleje, közepe és vége. Egy családunk tagja, távoli rokon. Őt belelőtték a Dunapartról a Dunába a nyilasok, fiatal lányként, de kiúszott, visszament a csillagos házban, ahová tömörítve voltak akkoriban a zsidók, felkészítve vagy a gettóra, vagy az Auschwitz deportálásra. És az édesanyja egy különös figura volt, nem hitte el, hogy ez a méltánytalanság, ami most történik, az velük is megtörténhet, hiszen ő első világháborús vaskeresztes hősnek az özvegye, főhadnagy özvegye volt, és hát, hogy neki sárga csillagot kelljen hordania származása miatt, fai okokból, hát ezt nem bírta valahogy megemészteni, és mikor a lánya elmondta, hogy éjjel kiszökött a házból, elfogta egy nyilas patrúj, kivitte a Dunapartra, belelőtte a vízbe, és onnan kimászott, mert nem találták el, csak beleájult a Duna hullámai közé, akkor lekent neki egy hatalmas pofont, és azt mondta, hazudsz. Hát ez egy ilyen poénos történet, és megrázó. És azután jön 56. Én úgy éreztem, hogy meg kell írni, hogy én ott voltam 56-ban a legelejétől a forradalom kitörésének a percétől egészen...
Bocsáss meg, és ez azért is érdekes, mert ugye, ha én jól emlékszem, akkor ez egy szerkesztőségi térben is játszódik, ahol ráadásul valós figurák is említésre kerülnek ebben a novellában. Ez a Marian című novella, tehát itt Boldizsár Iván, Cimer József, akik valóban szereplői voltak ennek a kornak, és annak a szerkesztőségnek, aminek kapcsán ez a történet kibomlik.
Csak úgy közbevetőleg jegyzem meg, hogy ez a novella megjelent folyóiratban, és úgy látszik, a magyarok nem olvassák eléggé a saját folyóiratjaikat, mert senki nem mondta, jaj, érdekes, olvastam ezt a novelládat. Valahogy elsikkadt. Úgyhogy nagyon fontos volt számomra, hogy ez most egy könyvben újból megjelenjen, és nagyobb közönség olvashassa. Szóval, én akkor 1956-ban talán Magyarország legfiatalabb újságírója voltam, még 19 éves sem, amikor felvettek egy újonnan alakult tímbe, és megteremtettük közösen ennek a vén Ravasz Rókának, Boldizsár Ivánnak a vezérlete alatt a Hétfői Hírlap című heti lapot. Akkoriban az volt a módi, hogy vasárnap volt a napilapoknak egy szép vastag kiadása, például a Magyar Nemzetnek volt egy nagyon olvasható vasárnapi száma, dupla terjedelemben, viszont hétfőn nem voltak újságok. És ezt a hiátust volt hivatva betölteni a Hétfői Hírlap, ami akkor a Hazafias Népfront nevű új szerveződésnek volt tulajdonképpen alapja, tehát új hangot ütött meg, és már kezdte, ugye 1956 legelején vagyunk, visszhangozni és tükrözni a forradalmi hangulatnak a lényegét, azt, hogy az emberek most már torkig vannak a kommunizmussal és az önkényuralommal, és valami mást akarnak. És itt azért nagyon kellemes volt dolgozni, igazán tényleg neveket említek a történelmi hűség kedvéért, de ez egy szerelmi történet. Maga Tolsztoj is, ugyebár a háború és békét megírta, mint történelmi regényt, de annak számos része és fejezete szerelmi történetek, és én is egy ottani fiatal, nagyon csinos újságíró lányba fülig szerelmes voltam, mint a féle zsurnalista slapaj vagy gyakornok, és próbáltam neki udvarolni, és közben kiküldtek, hogy hozzak riportot az 1956. október 23-ai békés diák felvonulásról, amelynek ugye az volt a célja, hogy kifejezze szimpátiánkat a lengyelországi történések iránt. És én oda elmentem, végül is beálltam magam is a sorba, és ott voltam a rádiónál, ahol már lőttek, és ahol már vér folyt, és nagyon izgalmas volt ez az egész, és mindenütt jött velem ez a fiatal lány, akit én Mariannak nevezek, ugye a francia forradalom Mariannia után, és próbálom érzékeltetni, hogy milyen is volt az. A tényleg, ott voltam, szemtanú voltam, kortanú voltam, meg kellett írni, hogy ez egy hosszabb novella, amelyben az egész kibontakozása a forradalomnak és a leveretése benne foglaltatik. Azon kívül hangot ad azoknak, akik a forradalmat akarták, és akik valami újat akartak, és azoknak, akik úgy képzelték el, hogy itt majd Nagy Imre vezetésével valami emberi arcú szocialista rend fog kibontakozni, de hát a Szovjetuniótól azért csak nem fogunk elszakadni. Szóval ilyenek is voltak, önök is voltak, és ezt leírom az utókor számára, hogy tanulság legyen.
De az elég sajátságos, hogy egy kötetben a novellák mellett egy úgymond kvázi interjú, vagy egy beszélgetés is helyet kap. Ez a Majoros Ábris elmondja címet viseli. Egy Londonba került székely sorsa, története, tehát tulajdonképpen ez is egy történet, lehetett volna akár ebből is egy novella, mégis ez egy beszélgetés, egy sajátos életútról.
Ez kiírja a többi közül, mert ugye van még egy novella, ami azt írja le, hogy milyen volt 1956 után fiatal emigránsnak lenni nyugaton. Az Olasz vendéglő című régebbi novellámat újra közöltem, mert nagyon odaillett. Ez a Farkinca ott a végén, ez a plusz, ugye ez a címe a könyvnek, hogy 34, 44, 56 plusz, ez a plusz, ez egy aféle szociográfiai beszélgetés egy új vendégmunkással, valakivel, aki most került oda ki Londonba, és ott próbál munkát találni, és próbál gyökeret verni, és sajnos a végkifejlődése az ennek a beszélgetésnek, amit ezzel a fiatal emberrel, aki egyébként egy ilyen székely góbé, folytattam, hogy ő talán nem is nagyon akarna visszatérni Magyarországra. Ami szomorú. Ugye most London, Magyarország első városa Budapest, 2 millió lakossal, vagy majdnem 2 millió lakossal, és állítólag a második legnagyobb magyar város London, mert ott már 100 000 magyar dolgozik, és ahova megy az ember, mindenütt magyarokba ütközik. Szóval például a sarki cukrászdában, ahol én lakom, 2 magyar kislány szolgál ki, az egyik egy ügyvédnő, a másik egy középiskolai irodalomtanár, és hát ott állnak, és kiszolgálnak, és kérdezik a kedves vevőt, hogy mit parancsol. Hát én nem látom, hogy ez olyan fényes jövő számukra, de azt gondolom, hogy az első dolog, hogy nagyon jól meg kell tanulni angolul, akkor kezdheti el az ember a pályafutását.
Egy kicsit majd szeretném, hogyha a londoni hétköznapokról majd a beszélgetés második részében részletesebben is szó lenne, de még visszatérve most a novellákra és az elbeszélésekre, ugye amikor mi itt beszélgettünk az Inforádióban, akkor mindig valamilyen monográfia kapcsán beszélgettünk. Egyrészt a nagyapád életútjáról készült monográfia kapcsán, a Színház az egész világ, aztán pedig Babics és Török Szofi kapcsolatáról legutóbb írott könyvet kapcsán beszélgettünk ugyanebben a műsorban. Viszonylag ritka az, amikor valóban szép írói munkák és novellák, elbeszélések kerülnek kiadásra. Persze, ha megnézzük úgymond az életművedet, akkor ebből is van azért bőven példa. Azért is hozom ezt szóba, mert azt említetted egy korábbi interjúban, hogy a novella, a tárca vagy a tárca novella számodra a legkedvesebb műfaj, és sajnos egyre kevesebb időd van a publicisztikai tevékenység mellett, hogy ennek a szépírói tevékenységnek szenteld az idődet. Vagyis úgy kell ezt elképzelnünk, hogy amikor a napi penzumok le vannak tudva, akkor szakítasz, vagy akkor tudsz magadnak szakítani időt a szépírói tevékenységre, vagy ehhez valami egészen más közeg is szükségeltetik?
Jó a meglátásod. Én azok közé, az írók közé tartozom, akik nem a fantáziájukra bízzák magukat. Ilyen volt például Karinti Cini, aki csak anekdótákat tudott megírni, az ifjabb Karinti, Karinti Ferenc. Néha a társaságban elmondtak neki egy jó, igazi novellára való csehovi történetet, és akkor azt mondta, megírhatom, megírhatom. Ha az illető engedélyt adott, akkor született egy új Karinti Ferenc novella. Én is általában megtörtént dolgokat, nem feltétlenül velem megtörtént dolgokat írok meg, és a fantáziám nem gyakran ragad el, hogy én ahhoz még hozzátegyek. És azt kérdezed, hogy mikor írok, ugye rádiótudósító is vagyok az Inforádiónál, azon kívül rendszeresen írok tárcákat és zsurnalisztikai remek műveket, úgyhogy az irodalomra csak nyáron van időm.
De ahhoz egy kicsit más közeg, vagy más hangulat kell, vagy más körülmények szükségeltetnek, mert ugye említetted, hogy nem elsősorban a fantázia szárnya röpít, amikor ezeket a novellákat, elbeszéléseket írod, pedig hát ugye mi laikus olvasók szeretjük elképzelni az írót úgy, hogy jön az ihlet, vagy jön egy ihletett pillanat, és akkor az író ember az gyorsan odaül az íróasztalához, és akkor leírja azt a novellát, vagy azt a regény fejezetet, amin egyébként is már hetek óta jár az agya, és ami körül a gondolatai forognak.
Az ihlet az jön, odarohanok az íróasztalhoz, előveszek egy papírt, és jegyzeteket készítek ahhoz, hogy majd amikor a nyári szabadságom elkezdődik, akkor hogyan meg fogom írni ezeket a szövegeket.
Már a kis elfeledett egykor nagyon népszerű író Berkesi Andrásnak volt egy tanácsa az író kollégáihoz, ő azt mondta, hogy minden este oda készít az ágya mellé 15-20 darab tollat, és akkor azt tudja, hogy másnap 15-20 oldalt azokkal a tollakkal meg kell írni. És ez egy egész egyszerű recept, és akkor abból már egy csinos életmű is kiteljesedik, hogyha való, és neki elég csinos életműve volt, hogyha valóban napi 20 oldal a penzum, és annyit meg is kell írnia.
Én ilyen penzumokat magamnak nem tudok adni. Apám volt igen neves és kitűnő költő, Sárközi György, aki néha megálmodott költeményeket. De egyszer megálmodta azt, hogy megírta élete legszebb versét. Ez annyira megrázta, hogy az éjszaka közepén felriadt, meggyújtotta a kis asztali lámpát, és leírta gyorsan az odakészített tollal a verset, és reggel rámerett a papírra, és az volt odaírva, hogy iskolába, miskolába, eltörött a miskolába. Ezt álmában úgy érezte, hogy ez egy világirodalmi, rangú, gyönyörű költemény. Szóval az ember vigyázzon, hogy mit álmodik. Én kérlek szépen, mivel, hogy erről majd még beszélni fogunk, Angliában néha nagyon esősek és szürkék a nyarak, az ég nem kék, hanem képes egész június, július, augusztusban szürkén nézni le onnan fentről a londoni lakosokra. Ezért vettem egy kis parasztházat Dél-Franciaországban 41 évvel ezelőtt.
Ez jó választás.
És oda menekülünk nyaranta, és ott én reggeltől estig írok. Béke, nyugalom. Ez még csak nem is egy faluban van, hanem egy kis településen, ahol az erdőszélén 15 régi ház áldogál, és aranyos csönd van. A tenger sincs túl messze, ha az ember meg akar mártózni, és ott fürdőnadrágban, a nagy ernyő alatt kint a teraszon az alkotó alkot.
Ez az író, újságíró, úgymond kettő szerep, amiről beszélgettünk, ez hogyan hat egymásra? Hat azért folyamatosan egymásra? Hiszen nagyapád Molnár Ferenc is ugye egyszerre volt író és újságíró is.
Az ő példája az nagyon használható, mint riporter hazahozott a szerkesztőségből jó kis történeteket, és azokat megírta novellisztikusan. Szóval az író és újságíró ez egy olyan párosítás, ami nagyszerűen dolgozik együtt, Kosztolányi Dezsőtől, Molnár Ferencig, Bíró Lajostól fel és lefelé, nagyon sok magyar író kereste a kenyerét azzal, hogy újságíró volt, és igyekezett már az újságírásban is olyan írói rangú szövegeket produkálni. Emlékszem, például voltak ilyen kitűnő tollú magyar újságírók, mint a teljesen elfeledett Ruffi Péter. Én tőle tanultam meg az ő Magyar Nemzet cikkeit olvasván, hogy az ember írhat emelkedett stílusban akkor is, ha újságot ír. És például engem nagyon bánt, hogy most épp ellenkező irányban kezdtek el a újságírók mozogni, és próbálnak a nép nyelvén minél közönségesebben, és minél több illetlen szót bele fűzve a mondanivalójukban írni cikkeket, és én inkább hiszek abban, hogy a magasrendű irodalmi zsurnalizmus az, ami megfogja az olvasót.
És egyébként hogy látod, hogy a rádiós újságírás az mennyire speciális e tekintetben, illetve például ebben a, ebből a rádiós műfajból, mert hát azért ugye 1963-tól 66-ig ugye a Szabad Európa rádiónál dolgoztál, aztán ugye 1966-tól egészen 2005-ig a BBC magyar adásában egészen a megszüntéig, tehát egy nagyon komoly rádiós múltad van, rádiós műfajokkal, rádiós tárcákkal. Ezekből, ez egyrészt, hogy ez mennyire speciális, ez is érdekelne, illetve, hogy ezekből például a szépíró tud-e meríteni valamit. A szépíró Sárközi Mátyás.
A Szabad Európa Rádiónál és a BBC-nél ott ráérősen írta az ember a tárcáit és a kommentárjait, kivéve akkor, ha a hírekhöz volt beosztva. Ugye az utóbbi 11 évben a ti rádiótoknak dolgozom itt, és itt nagyon gyorsnak kell lenni, és flottnak, és itt az ember nem győzi összeszedni minden tudását, hogy 60 évi távollét után még mindig szabatos magyar mondatokban fejezze ki magát, és nehogy stiláris vétséget kövessen el, mert akkor rászakad az ég. Mi az elfelejtett magyarul? Miféle tudósítója van ennek az inforádiónak ott Londonban? Szóval úgy látom, hogy mi idősecske tudósítók is, mint németországi kollégám, vagy akár világpolitikát tolmácsoló Svetnik Endre kollégám, mint azért nagyon igyekszünk úgy írni, hogy ne vessen ránk senki semmiféle követ, ne mondja, hogy na, elfelejtettek magyarul. Szóval ez egy más tészta, amikor az embernek nagyon gyorsan kell egy aktuális dologról összehozni egy gyors, de mégis a hallgató számára azonnal megérthető és felfogható stílusban megírt jelentést. Azok a kommentárok és tárcák, amiket írhattunk, például a BBC-nél, a BBC magyar osztályán, azok olyanok voltak, hogy a két nagy példaképünk, aki ott dolgozott kollégaként, Csészabó László és Határ Győző, azok a maguk stílusát valahogy rákényszerítették az ember, hogy próbáljon úgy írni, és ne csak a féle alpári közönséges mondatokban, ami néha nem volt jó. Például Határ Győző, aki a magyar nyelvnek egy csodálatos művésze, sőt bűvésze volt, az, hogyha beosztották, ne adj Isten, híreket fordítani, akkor azok a hírek olyan veretesek voltak, és olyan szép irodalmi stílusban hangzottak el, hogy nem voltak jók. Híreket nem úgy kell írni. Szóval meg kell valahol találni az arany középutat.
Sárközi Mátyás író, publicista, az Inforádió londoni tudósítója a vendégünk. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.